Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tomaskovics Szabolcs felszentelt diakónussal, harangkutatóval, Vancsura Margit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, ez itt a Hitvalló című műsor. Beszélgető társam Tomaskovics Szabolcs, aki diakónus, felszentelt diakónus. Ha minden igaz, akkor jövőre pappá szentelik, és középiskolás kora óta, hogyha jól tudom, akkor különös érdeklődést mutat a harangok iránt. De hogy picikét így a kezdetekre tekintsünk vissza, először ismerkedjünk meg Szabolcsal és az ő hivatásával. Kérdezlek, Szabolcs, hogy milyen családból jöttél, hol élsz, honnan származol, és hogy az egyházhoz való kötődés, ez az mikortól kezdtél így a liturgia iránt érdeklődni?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek téged, és egyúttal a kedves hallgatókat is. A családom kagymári eredetű Bunyavád család, ez a kis település az ország déli határa mentén található, és ott nevelkedtem fel. De hogy még kicsit előrébb ugorjak a történelemben, a családom nagyon sokat imádkozott azért, hogy megszülethessek, és a Jóisten beváltotta az ígéretet. Hozzátartozik a történethez, hogy a családom vallásos család, azonban a nagymama halála után, miként az oly sok más helyen is történt, a vallásgyakorlat visszaszorult inkább a reggeli és esti imádságokra, és a templomba járás idővel elmaradt. Aztán mondták is a faluban, hogy imádkoznak azért, hogy valaki támadjon még ebben a családban, aki hasonlatos volt a nagymamához. Most, hogy ez én lettem volna-e, ezt nem tudom. Minden esetre az Úristennek a különös keze munkáját látom abban, hogy talán a megadott hivatás révén sikerült valamennyire a családot is visszavezetni a vallás gyakorlatnak az útjára. Tehát szüleim egyetlen gyermekeként születtem meg, Kacsmáron nevelkedtem, és ami azonnal szembeötlő volt a szülők számára is, hogy az első rajzaim nem annyira autókról szóltak, vagy építőkockákról, miként a kortársaimnak a rajzai, hanem itt-ott feltűnt a kereszt, a templomtorony, és csodálkozva nézték ezeket a rajzokat, tanakodtak, hogy vajon milyen benyomás érhetett, amiért ilyen szakrális tárgyakat, képeket vetek a papírra. És visszagondolva, magam sem tudom megmondani, hogy mi lehetett az oka, hiszen a családban megtanultam kisgyermekként az alapvető imádságokat, de talán ennyiben akkor kiismerült a vallásosság. Aztán jól emlékszem egy alkalomra, amikor édesapámat arra kértem, hogy menjünk el abba a nagy tornos épületbe a falu közepén, kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ott. És bár sok gyermekkori emlékem elveszett, határozottan emlékszem, hogy amikor beléptünk a templomba, teljesen rabul ejtett az épület szépsége, a freskók, és nem csak a külsőség, hanem szerintem már sikerült a belső tartalmat is valahol megragadnom, mert az a fajta áhítat, amit keltettek ezek a freskók és a miséző atyának a látványa, az beleivódott az emlékezetembe, és mind a mai napig megvan. Utána egyre többször arra kértem a szüleimet, hogy menjünk el a templomba vasárnapunként. Ami viszont ennek talán kicsit ellentmond, hogy a hitoktatás valahogy nem férkőzött ennyire közel a szívemhez. Éppen ezért, amikor első osztályos koromban beköltöztünk Bajára, nem is jártam hitoktatásra első osztályban. Nem is éreztem utána jól magamat. Éppen ezért másodikban már elkezdtem járni hitoktatásra, és egy olyan csodálatos évet tölthettem el a akkora hittanórán, ami máig tartó nyomot hagyott bennem, hiszen nagyon inspiráló volt számomra az akkori hitoktatóm, a kápelnatyának a személye, és talán annak az évnek a megkoronázásaként a káplánatya meghívott a belvárosi templom minisztránsai közé. Csupán érdekességként említem meg azt, hogy ez a meghívás 2005. április 19-én történt, néhány órával az előtt, hogy bejelentették azt, hogy a pápa választó konklávé új pápát választott számunkra 16. Benedek néven.
Mondhatnánk, hogy az anyateljel szívtad magadba az egyháznak a szeretetét, és ez is egy nagyon szép dolog, hogy egy pápához, egy pápának a megválasztásához kötöd tulajdonképpen az egyházi szolgálatodat. Amellett, hogy tényleg nagyon érdekes, hogy hogy alakult a hited, vagy egy-egy embernek egyébként, hogy hogy alakul a hite, egy másik érdekes vonalon is elkezdtél kötődni az egyházhoz, és ez a harangok is. Ez hogy történt? Miért kezdtél érdeklődést mutatni a harangok iránt? Miért keltették fel az érdeklődésedet?
A harangok iránti érdeklődésemnek is van egy úgymond születésemnek megelőző része, hiszen dédapám, akit sajnos már nem ismerhettem, Katymáron éveken keresztül a templomnak volt a sekrestyése és a harangozója. Aztán amihez már kötődöm, és személyes emlékem is van, az pedig a nagyapám, aki szintén Katymáron a temetőnek volt a gondnoka és a harangozója, és jól emlékszem azokra a katymári nyári vakációkra, amikor elkísérhettem nagyapámat a temetőkápolnába, és reggel délben este harangoztunk, először csak ő, aztán megmutatta, hogy mi is a harangozás technikája, idővel társulhattam hozzá, végül pedig én magam harangoztam. És ez gyermekként hatalmas nagy élményt jelentett a számomra. Aztán idővel nem csak a harangozás élménye, hanem pusztán a harang kezdett el érdekelni, hiszen ha jól meggondoljuk, nap mint nap halljuk a harangszót, de nem igen figyelünk fel rá. Tudjuk azt, hogy a templomtorony ablaka mögött van ez a zengő tárgy, de hogy mi a harangnak a története, milyen feliratok, díszítések vannak rajta, hogyan jön létre, milyen fogadalomból öntették meg, vagy milyen a felszerelése, erről kevés fogalmunk van, és a kutatásaim során leginkább ennek szerettem volna utána nézni, mondhatni, hogy a célom az volt, hogy abból az élettelen bronztárgyból egy élő valóságot hozzak elő, és ezt megismertessem a környezetemben is.
Mikor kezdtél tudományosan érdeklődni iránt?
A kutatást a középiskolában kezdtem meg. Pontosabban az előzményei azok korábbra nyúlnak vissza, de hogy az időközben felhalmozott adatmennyiséget bemutathatóvá tegyem, mindez a középiskolában történt egy tanáromnak az ösztönzésére. Éveken keresztül volt szerencsém részt venni a Kutató Diákok Országos Szövetségében, és két dolgozatomnak a témája egy 20. század erei bajai harangöntőmester életén keresztül szerettem volna harangokat bemutatni, ő pedig Bódicsi Sándor harangöntőmester. Aztán a következő évben az ő elődjére tértem rá, Heller János harangöntőmesterre, hiszen mindenképpen érdekesség az, hogy baja a 19. század végén és a 20. század elején két saját harangöntővel is rendelkezett.
Nem csak baja, hanem a délvidéknek a harangjait kutattad azután.
Így van. Az én érdeklődésem nagyon erős, és a kötődésem is felső bácskához, hiszen ezen a vidéken nevelkedtem, és itt érzem magamat otthon. Éppen ezért a látókörömet ki szerettem volna tágítani, és nem csak baja, hanem a környező települések, tehát felső bácska harangjait vizsgáltam meg. Az évek során sikerült felhalmozni egy igen nagy adatmennyiséget, ez idáig 150 harangot sikerült megvizsgálnom, ezek között vannak templomok harangjai, temetőkápolnák, ravatalozók, haranglábak harangjai, és a terveink között szerepel még, hogy a maradék harangokat is felkeresem Felsőbácskában, és hogyha jó Isten megsegít, akkor idővel majd kiadványt is szeretnék megjelentetni erről.
Úgy alakultak a tanulmányaid, hogy kijutottál Rómába. És ugye a római harangok azok legendásak. Vajon ott is volt-e alkalmat kutatni, megnézni őket? Milyen tapasztalatokkal tértél haza?
Olyan értelemben, miként azt itthon csináltam, nem volt alkalmam harangkutatásra, azonban mindig nyitott füllel jártam a római utcákat, és akárhányszor egy harangozással találkoztam, megálltam és meghallgattam a harangot. Nagyon érdekesek a római harangok. Rómában, a szűk belvárosban nagyon sok templom található házak közé beékelve, és az ottani templom építészet annyiban nem hasonlatos a miénkhez, hogy a harangok elhelyezésére szolgáló tornyot gyakorta nem a homlokzatra építették, hanem a szentély fala mögé. Éppen ezért nagyon sokszor az utcán sétálva nem is lehet látni, hogy hol függenek azok a harangok, honnan szólnak, csupán a hangjukat lehet érzékelni. Amikor azonban fölmentem a római pápai német-magyar kollégiumnak a teraszára, ahol volt alkalom 3 éven keresztül élni és tanulni, ott nagyon sok tornyot láttam. Olyan tornyok kerültek az én látókörömbe, amiről addig fogalmam sem volt, hogy ott vannak. Így már az ember azonnal megértette, hogy honnan lehet hallani ezt a sok harangot. A városi zaj sokszor elnyomta ezeknek a harangoknak a hangját, viszont a koronavírus okozta karanténban, amikor Róma belvárosa szinte kísértetiesen kiüresedett, és a zaj is elmúlt, olyan sok harangnak a hangját hallottam, hogy kifejezetten meglepődtem.
A harangok iránti érdeklődés és az egyház iránti érdeklődés, illetve az egyházi pálya nyilván nem áll egymástól messze. Az egyházhoz kötődésed és a harangok iránti érdeklődésed és ezek a kutatásait, hogy kapcsolódnak egymáshoz?
Fizikai valóság, amikor azt állítom, hogy minden egyes papra bízott templomnak, kápolnának a tornyában van harang. A harang nem pusztán egy történelmi eszköz, hanem egy szakrális valóság, hiszen a harangszenteléskor az egyház lefoglalja a harangot, melyet innentől kezdve csak szakrális eseményekkor lehet megszólaltatni. Egy érdekességet szeretnék elmondani, és ezzel a példával jól tudom szemléltetni, hogy milyen nagy jelentősége is van a harangoknak egy egyházközségnek az életében. A diakonus szentelésemet követően ez év augusztus 24-ével dr. Bábel Balázs érsek úr Jánosalmára küldött, hogy itt töltsem a gyakorlati évemet. És milyen érdekes összjátéka a Jóistennek az, hogy egy nagyon különleges és érdekes harang lakik a Jánosalmi templomnak a tornyában. Ugyanis az itteni nagy harang nem csak, hogy Felsőbácskának a második legnagyobb harangja 1723 kg súlyával, hanem amikor 1938-ban az eukarisztikus évben megöntette az egyházközség ezt a harangot, akkor nem került haza azonnal Jánosalmára, hanem a kongresszusnak a rendező bizottsága úgymond kölcsönkérte a jánosalmiaktól, és amikor a Hősök terén zajlottak a kongresszusi események és a szentmiség, akkor bizony ez a nagy harang volt az egyike azoknak, melyek a híveket hívták a Hősök terére. És miután a kongresszus véget ért, haza került ez a harang, és 1938. június 6-án, pünköst hétfőn szentelték fel. Ez a harang mind a mai napig ott van a templom tornyában, és lehet hallani a gyönyörű hangját.
És pont most kerültél oda Jánosalmára, amikor szintén eukarisztikus kongresszusra készülünk.
Azt gondolom, hogy egy lelkipásztornak felelőssége van az egyházközségben nem csak a rábízott hívekért, magyarán gondolok a hitoktatásra, a felnövekvő generációnak a képzésére és lelkinevelésére, hanem felelőssége van a letűnt korok iránt is. Hiszen egy harangban az adott település meg szerette volna örökíteni saját magát. Gondoljunk egy családra, hiszen harangos kutatásaim során nagyon sokszor találkoztam ilyennel. Egy házas pár, akiknek a gyermekük fiatalon elhunyt, és harangot öntöttek az ő emlékére. De szólhatok egy olyan házas párról is, akik süketném a leányuk születését követően egy új harangban gondolták pótolni mindazt, ami gyermeküknek nem adatott meg. De mondhatok egy olyan harangot is, szintén Felsőbácskából, ami a határ mentén található egy haranglábon, és egy tanító házas pár öntette 40 éves tanítói működésüknek az emlékére. Én azt gondolom, hogy egy lelkipásztornak felelőssége van abban, hogy ezeket a tárgyakat, emléktárgyakat gondozza, hogyha kell, akkor felújítással segítse, hogy a hangjuk a jelenkornak a híveihez is eljusson.
A harangok azok nem csak történelmet mutatnak, hanem mint műalkotások is nagyon fontosak, és mint hangszerek is, behangolt hangszerek tulajdonképpen, lásd a harangjátékokat. Vajon erre is kiterjed a kutatásod, vagy csupán a történelmiségére és a szakralitására?
Igen, erre is kiterjed a kutatásom, hiszen a harangnak nem csak megjelenése van, nem csak díszítése és feliratai, hanem hangja is van. Amikor egy egyházközség harangot szeretne készítetni, akkor az első lépés nem az, hogy megtervezik a készítendő új harangnak a feliratát, hogy megbeszéljük, hogy milyen díszítéseket helyezzenek el rajta, hanem először is fölvéve a kapcsolatot a harangöntő mesterrel, meg kell határozniuk azt a hangot, ami illik a már toronyban meglévő többi harangnak a hangjához. Nagyon fontos az, hogy a harang ne falsul szóljon, hiszen lehet, hogy a harang maga egymagában gyönyörűen szól. De amikor más harangok is társulnak az ő szavához, akkor az összes harangnak úgymond összhangban kell szólnia, és nem lehet az egyik diszonáns a másikkal. Éppen ezért a feltérképezett harangok vonatkozásában nem csak a feliratot jegyeztem le, hanem fölvettem a harangnak a hangját, és otthon egy hangskálának a segítségével megállapítottam őket, és most, hála Istennek, mind a 150 haranghoz pontos hangot is tudok már rendelni.
Sok sikert neked a továbbiakhoz, a további kutatáshoz. Neked személyesen milyen terveid vannak a jövőre vonatkozólag, akár a tanulmányaidban, akár a szolgálatodban? Mit szeretnél még elérni, illetve a tudományos munkádban mik a terveid?
Az, hogy 2 évet volt alkalmam tanulni Budapesten, utána pedig 3 évet Rómában, mind érsek úr bizalmának és jó indulatának köszönhető. A római kollégium lehetőséget kínál arra is, hogy az alaptanulmányok után a növendékek folytassák a tanulmányaikat, gondolok itt licenciára vagy doktori képzésre. Hogyha érsek úr arra gondolna, hogy a tanulmányaimat folytassam, minden bizonnyal örömmel venném az akadályokat. Ami pedig a harangokkal kapcsolatos folytatást illeti, mindenképpen szeretném befejezni a kutatásaimat, ez arra terjedne ki, hogy felkeresném még azokat a harangokat, azokat a templomokat, ahol nem jártam, és így szeretnék könyveket, tanulmányokat megjelentetni több témában is, hiszen mindegyik téma nagyon gazdag és érdekes. Gondolok itt a felsőbácskai harangokra, de beszélhetünk külön a magukról, a bajai harangokról, illetve 2 bajai harangöntő mesterről is, az ő életükről és munkásságukról, akikkel egyébként már korábban behatóban foglalkoztam.
Melyik az az idézet, melyik az a szentírási rész, ami mind a papi hivatásoddal, mind pedig a harangok iránti érdeklődésedhez passzol, és mesélj nekünk erről, hogy miért fontos neked ez?
Az a szentírási mondat, melyet választottam, a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 7-8 verse, mely így hangzik: ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez a mondat mondhatni teli találat, amikor a harangra és az emberre gondolunk. Kezdem onnan, hogy ezt a mondatot Budapesten láttam, oly sok év után először vissza, méghozzá a Szent István Bazilika legidősebb harangján, ez a Nagy Boldogasszony harang, és 1863-ban készült Budapesten. Latinul ez a mondat van felírva az alsó pártázatára, tehát a harangnak pont arra a részére, amely a hangot adja. Manapság, amikor a városok oly zajosak, hogy gyakorlatilag megkérdőjeleződik a harangnak betöltött szerepe, azt hiszem, hogy különös értéke és különös értelme van ennek a mondatnak. Gondoljunk az esti úrangyala utáni harangszóra, amikor mindig a lélek harang szól, ennek pedig az a célja, hogy a híveket imára hívja a meghalt testvérekért. Aztán ott van Minden Szentek ünnepe, mely egyike a kedvenc ünnepeinek. Minden Szentek estéjén, azaz halottak estéjén, legalábbis a mi környékünkön, egy órán át szólnak a templomok, kápolnáknak a harangjai, melyek nem csak azért szólnak, hogy kísérjék a temetőbe igyekvő híveket, vagy az otthoni imádkozókat, hanem azért is, hogy az elhunytakért végzett imának a szava a harangok szavával együtt szálljon fel az Úristen elé. És hiba lenne csupán a harangokra vonatkoztatni ezt a mondatot, hiszen a mai ember is gyakorta annyira zaklatott, olyan sok tennivalója van, és majdhogy nem úgy leél egy életet, hogy a legfontosabb kincsre, az ő saját lelkére nem szentel elegendő időt. Amikor a harang megszólal, pontosan ez a lényeg, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem meghalljuk a harangnak a hangját, és a harang hangján keresztül az, aki minden nap szól hozzánk. Hiszen a Jóisten nem vonja meg tőlünk egyelmét. Ő akkor is szeret minket, és akkor is saját magát szeretné nekünk adni, amikor mi megkeményítjük a szívünket, vagy e világi elfoglaltságaink közepette, nem figyelünk rá, nem fordítunk rá kellő időt és energiát. Éppen ezért azt gondolom, hogy a harangoknak különös missziójuk van a mai világban. Az Úristen hangjának a megtestesítő és közvetítő. Így én is azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy amikor meghalljuk a harangnak a szavát, akkor ne pusztán egy zengő érctömegre gondoljunk, hanem a Jóistennek a hangszerére, amelyen keresztül a mai kornak a gyermekét is olyan-olyan szeretettel és olyan-olyan gyengétséggel hívja, miként az elmúlt években.
Tomaskovics Szabolcsnak köszönöm szépen a beszélgetést. Felszentelt diakónus fiatalember, aki jövőre már papként fog szolgálni az egyházban. Megtudtuk róla, hogy különös érdeklődést mutat a harangok iránt, és ezt most már tudományosan is kutatja, főleg Felső Bácskának a harangjait. Köszönöm szépen, Szabolcs, hogy itt voltál, és Isten áldjon téged, és sok örömet a szolgálatodhoz és a tudományos kutatásaidhoz is.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a figyelmet, és a Jóisten áldását kívánom neked is, és a kedves hallgatóknak is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tomaskovics Szabolcs felszentelt diakónussal, harangkutatóval, Vancsura Margit beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
imával és böjtel a koronavírus betegeiért.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.